Sűrűső tét van mindenfelé, utat keresek az éjbe. Sem csillagfény, sem remény sugár, árnyak suhannak az éjbe. Remegő szívem hozzád kihált, Uram, majd megimámat. Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül nálad. Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a napragyogása, te vagy az Isten lénye maga, arcának tündöklő mása. És aki nem vagyok más, csak üresedén, töltsd meg hát lelkeddel engem. Ígédnek áldott szent eleje, hadd munkálkodjék már bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fény, sok árva szív, békéjét benned meglejje. Amerre járok, merre kelek, te légy, Uram, a vezérem, hogy saját tervem, akaratom ne legyen többé.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, nem vagyok más, csak üres edény. Tölts meg hát lelkeddel engem. Ígédnek áldott szent ereje, hadd munkálkodjék már bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fényed szerte, hogy általam sok-sok árva szív békéjét benned meglelje. Amerre járok, amerre kelek, te légy, Uram, a vezérem, hogy saját tervem, akaratom ne legyen többé én nékem. Ne éljek többé már soha én, lelkeddel élj te bennem. Majd által lépve a gyöngykapun, Uram, engedj hozzád mennem. Amen. Újra hallgassuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt leveléből a 6. fejezet 10. versétől az igét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert mi nem test és vér ellen hadakozunk, hanem erők, hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen, amelyek mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindehhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Kedves testvérek, ebben a csodálatos igében az nagyon-nagyon jó is, jó, hogyha szívünkben erősen megmarad, hogy amikor mi felvesszük az Isten fegyverzetét, akkor ott meg kell szűnni azoknak a hadakozásoknak, amelyek a velünk született természetünkből fakadnak. Biztos vagyok benne, és ezzel nem akarok megbántani senkit, hogy nem vagyok egyedül, akinek visszakérezkedik az életébe a vele született természet újra és újra. Tehát ez a harc is, miközben felöltözzük a fegyverzetet, és valóban úgy van, hogy sokszor ott áll valaki előttünk, és látjuk, hogy ő a hibás mindenért, aztán nagy feszültségbe éljük az életünket. Jó látni a láthatatlant. Ha elhisszük a lelkünkkel, ha tapasztalatunk van arról, és lehet, hogy erre okos, agykurkászó szakemberek azt mondják, hogy nem vagyok normális, hogy én látom az Urat, testvérek, de hát nem tagadhatom le, hogy látom az Urat. A lelkemmel, a szívemmel, mindaz, amit ő mond önmagáról, hát ha csak amit Isten kijelentéseire gondoljunk, ő olyan értelemben láthatóvá teszi magát, ahogy az énekben a hívő előtt megfejti az Úr önmagát, az azt jelenti, hogy nekem olyan közösségem van vele, hogy amikor letérdelek imádkozni, vagy az úton megállok valahol és imádkozom, vagy megyek az úton és imádkozom, akkor végül is ott van, megjelenik. Nem teszi láthatóvá magát, de hát ennyi a látásunk. Ha ennyi, akkor valami hiányzik belőle. Ugyanakkor, ha ezt elfogadjuk, és így van az életünkben, akkor az se lehet, hogy nem vesszük észre, hogy piszkálja a velünk szembe álló embert a sátán. Hogy ott áll a háta mögött. Meg egy másik az enyém mögött. És ha ezeket a dolgokat itt az előzőekre gondolva, végig gondoljuk, most lépünk át egy olyan fegyverzethez, igazából egy olyan öltözethez, amelyik megóvhat a kényelem szeretettől, hiszen itt arról van szó, hogy vegyétek fel a sarut a békesség evangéliumának hirdetésére. És nem érzem annyira egyszerűnek, mert néha látok őrült sebességgel közlekedő fiatal meg középkorú embereket, akik állandóan Jézusról beszélnek, és nem vagyok biztos benne, hogy beszélniük kellene. Tehát ez vagy kényszer, vagy nem akarom nagyon megbántani őket. A saru az néhány írásmagyarázó azt mondja, hogy a kaluga, ez a saru, ez egy rövid szárú csizma, amelyikben nekem azt tetszik benne, hogy úgy van vasalva a talpa, hogy ne csúszson meg hadakozás közben. És azt gondolom, hogy erre érdemes figyelni, ez sok mindent jelenthet számunkra. Minden esetre, mikor ezt láttam, akkor eszembe jutott Caligula, aki azt a nevet kapta, hogy kis csizma a katonáktól, mert nagyon szerették, de hát az egyik legkegyetlenebb császár lett a római birodalomban. Hát róla nem igen szeretnék beszélni, csak arról, hogy néhány dolgot mit is jelent az, hogyan történik az, hogy valaki kap egy indítatást arra, hogy a békesség evangéliumát hirdesse. Ha van önmagunk felől ismeretünk, hogy van békességünk, ez már egy alaphelyzet, nem az, amikor 10-ig számolok és megnyugtatom magam, hanem amikor Krisztusban van békességem. Ha ez van, ez egy alapfeltétel. Tehát az első néhány gondolat, amit szeretnék elmondani, az az, hogy mi tesz valakit alkalmassá, hogy bizonyságot tegyen az evangéliumról, a jó hírről, az örömhírről. Hát az, hogy ő már átment a halálból az életbe. Hogy a békességet, felülről való békességet megkapta. De testvérek, mit tesz bennünket nyugtalanná? Hát a sátán, de hát a bűneink. A bűneink tesznek nyugtalanná. Igaz, hogy mindig mások miatt szenvedünk. Valaki hónapok óta jár hozzám, általában hetente egyszer eljön, és amikor hát lassan kibontakozik az élete, vagy már kibontakozott hónapokkal ezelőtt az élete, és próbálom felfedni, hogy mit látok nem rendjén valónak az életében. Még nem is mindig azt mondom, hogy ez bűn, csak mondom, hogy nincs rendben. És ennyi hónap után még mindig az jön, de, és mond egy nevet. Hogy miért vagyok olyan? Mert ő azt csinálja, ő azt csinálja, ő azt csinálja, ő amazt csinálja. És gyerekkorától templomba jár. És persze nem érti, hogy miért olyan nehéz az élete, mert ő már igazán csak megérdemelni Istentől, hogy jobb helyzetbe kerüljön. Ha elmegyünk egy evangelizációs sorozatra, vagy csak egy alkalomra, és egy ige úgy megragadja a szívünket, hogy boldogok leszünk. Azt gondolom, hogy a bűneink egy részét le is tesszük. Ez még arra a bizonyságtételre, ami általában folyik, az én látásom szerint nem hatalmaz fel, hogy most gyorsan meg akarjak valakit téríteni. Arról beszélhetek, hogy mi volt a bűnöm, és hogy bocsánatot nyertem. És most szeretném, hogyha együtt tudnánk gondolkozni a következőkben, háromszor volt olyan szakasz az életemben, amikor a megtéréssel kapcsolatban arról beszéltem, hogy nem tudom elképzelni a megtérést könnyek nélkül. Először akkor volt, amikor ez velem megtörtént. Hát hogy lehetséges az, hogy egy 20 éves fiatalember sír a bűnei miatt? Hát testvérek, úgy lehetséges, hogy Isten feltárja, hogy mi az, ami bűn. Amit tegnap elmondtam, hogy amikor már azt éreztem, hogy a Szent Istent bántom azzal, ami az én szívemben van. Mert arra megneveltek, meg sokszor éreztem is, hogy megbántam édesapámat, édesanyámat, és abból volt fájdalmam, lelki fájdalmam, hogy tényleg, hát gyerek létemre miért bántottam meg őket. De mikor elindultam a hit útján, még akkor se azt éreztem, hogy ez a fajta megbánás azt jelenteni, hogy megsértettem a felséges Istent. És itt most mindenki gondoljon a saját megtérésére, mert nem lehet jó hír a jó hír, hogyha a bűnnek a mélységét nem éljük át, a saját bűneink mélységét nem éljük át, és teljesen mindegy, hogy mi volt az, amit Isten felmutatott. Erről többször beszéltem, a Darányi Lajos bácsinak, református püspöknek a felesége, Ilus néni, 6 éves korában jutott élő hitre, és azt követően rendes életet élt, azelőtt is rendes életet élt, és egy vasárnapi iskola alkalmával, amikor a Bibliakörnek, a iskolának a vezetője beszélt arról, hogy a kislányok milyen hiúak tudnak lenni, 6 éves volt, és alig várta, hogy vége legyen ennek az alkalomnak, hazarohant a parókiára, az édesapja is lelkész volt, letérdelt és zokogott, mert ő egy órát készült arra, hogy megy a vasárnapi iskolába, mindig azért, hogy a legszebb legyen. Ő utána is tartott bűnbánatot. De nem tudom, értitek, hogy a Szent Istent megbántja valaki azzal, hogy tündökölni akar az emberek előtt, a társai előtt, meg tehát most nyilvánvalóan ezt így átélni nem tudja az, aki szétpazarolta az életét az ellenkező nemmel való állandó váltakozásba. Mert ott egy egész más dologról van szó. De a lényeg, hogy a megbánásnak nagyon annak az átélésének kell lenni, hogy anélkül hogy is tudnék a Szent Istenhez közelíteni, jelenlétébe kerülni, persze ő jön, mert azért beszél velem, de hogy én is átéljem azt a csodát, hogy a világteremtő, hatalmas, élő Szent Istennel kapcsolatom lehet. Tehát ez nem történik meg úgy, hogy bocs, hát tényleg rossz voltam, és akkor jobb leszek, vagy hallom az evangéliumot, vagy az örömhír mennyire jó, Jézus meghalt értem a kereszten, én szeretem azokat az énekeket, amik az elmúlt fél évszázadban születtek, sok jó van közöttük, és sok rossz. Mert amikor a keresztről énekelnek, olyan ritmusban és olyan sebességgel, hogy Krisztus meghalt a kereszten, akkor összeszorul a szívem fájdalmamban, hát hogy lehet a keresztről, ahol az Isten fia szenved és meghal, ilyen éneket írni? Hogy lehet azt elénekelni? Vagy ha valaki énekelni akarja, akkor rendezze át a ritmusát, és méltóság teljesen, ha menjen az az ének, hiszen hogy, mit élek át akkor? Az égvilágon semmit. Másodszor, amikor olyan közösségbe kerültem, hogy nagyon sokszor elhangzott az, hogy megtértem. Ez egy olyan volt, mint a folyam. Gondoltam magamba, hogy hát jó, várjuk meg, hogy mi lesz belőle. Nem csalódtam különben, mert amikor a hit útján elindultam, gyülekezetekbe jártam, és lelkészeket figyeltem, hát olyan gyanakvó voltam, hogy rajta csípjem őket, hogy ezek hazudnak. És halleluja, nem mind hazudott. És ezek voltak, akik nekem sokat segítettek, a tanulmányaim mellett mondjuk a nem túl régen hazaköltözött Pintér Károly. Tehát sokan voltak. Tehát csak az ő társaságukat kerestem, mert hiteles volt. Hát akkor sokszor rátértem arra, hogy elmondjam, hogy amikor erről beszél, hogy mi történt. Mert mondták, hogy hol meg mi, meg kit hallottak prédikálni. De lehet, hogy ez irigység, de testvérek, az, hogy mondanak egy nevet, hogy ki prédikált és megtértem, és nem hangzik el, hogy Jézus ott volt és szíven ütött az ige, hát azzal egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Még akkor se, hogyha valaki mondta egyszer nekem, magának fogalma sincs, hogy mi a megtérés, ha nem hiszi, hogy én megtértem. És a legutóbbi rendszerváltás utáni idő elsősorban, az mondjuk leszámítva az első pár évet, testvérek, hát ma már az úton, útfélen alig van hívő Magyarországon, és egy csomó fiatal ember rohangál azzal, hogy megtért. És már nyelveken beszél, és már gyógyít, és már nem tudom, mi mindent csinál. És akkor megint úgy éreztem, hogy ha valahova elmegyek igét hirdetni, akkor el kell mondanom, hogy én nem tudom elképzelni az őszinte szív odaadását, megtérés, a megbánást, hát ez bánat. Bánat, hogy én megsértem a Szent Istent. Tehát alkalmassá bennünket arra, hogy hirdessük az evangéliumot, és ez nem arról van szó, hogy ez egy ige hirdetői profi lelkipásztoroknak a feladata, hogy mondják. A békesség evangéliumának a hirdetése azok tehetik, akik átélték azt az örömet, hogy megbocsáttattak a bűneid, menj el békességgel. Vagy pláne megbocsáttattak a bűneid, eredj el, és többé ne vétkezz. És itt nem arról van szó, hogy hirtelen idegességedbe ne gonoszkodj, az se kéne, de nem erről van szó, hanem amikről Jézus beszél. Tehát a megtérés az egy csoda. Ott jön egy új élet. Viszont mégis úgy gondolom, hogy az jó, hogyha erre felkészültek vagyunk. Mert nem egyszerűen a saját ha egy beszélgetés kialakul, ott nem elég annyi, hogy én velem valami történt, hanem szükség van valamennyi ige ismeretre, és ha most 10 hónapon át nem lennék nagycserkeszi helyettes lelkész, feleségemmel együtt, akkor hogyha elfáradok, leülök, akkor folytatja, vagy megkeresztele a gyerekeket, mikor már nem tudok állni. Csak elmondom a prédikációt, ő megkeresztel, vagy fordítva már előre megbeszéljük, hogy olyan nyamvat vagyok, most te fogsz prédikálni. Én meg majd hallgatom, vagy legfeljebb a végén végzem az úrvacsorai liturgiát. Szóval olyan helyre kerültünk, ahol elment a lelkész, viszonylag rövid ideig voltak ott ketten egymás után, áldott munkát végeztek. Mert van egy nagyon kedves közösség, úgyhogy amikor elkezdtünk menni, akkor azért kapok kísérletet, hogy ha akármi baki van velem, akkor legyen, aki segít, de mintha a családunk lenne. És elindultak az imádkozásban, a közösségben való imában azok is, akik eddig nem imádkoztak, és annyi örömöt élünk át. És mindig kérdés az, hogy hát van 10 hónapom, mi az, amit nekem tennem kell, azon kívül, hogy minden vasárnap mi előírt igéről prédikálunk, amit nem is tartunk rossznak. De a Biblia órán. És akkor azt érzékeltem, hogy az emberek a Jelenések könyvét nagyon nem ismerik, és mindenféle olyan dolog jön belőle, hogy rettenetet látnak benne, és majdnem semmi mást. És akkor hát úgy gondoltuk, hogy legyen a Jelenések könyve, hogy a 2.-3. fejezet, ami könnyen érthető, annak a kivételével 20 alkalommal vesszük a Jelenések könyvét, ez így is volt, mindig egy fejezetet, de mindig beleágyazva a Szentírásba azokat a részeket, amelyiknek megvan a párhuzama, tehát nem volt ez olyan alapos mély magyarázat, csak az, hogy ebből az egész Jelenések könyvéből Jézusnak a személye emelkedjen magasra, és nagyon érdekes, mert jár egy 7. napos adventista testvér is, kicsit úgy gondolkoztam magamban, hogy vajon hogy fog nézni, hát nem szólalt meg úgy, hogy gondolni meg gondol, amit gondol. Nincs még egy olyan keresztény felekezet, akik annyit foglalkoznának a Jelenések könyvével, mint ők, és ők mindig ki is számítják az időpontot, amikor Jézus visszajön. Nem csak ennyit látok benne nem egészen jónak, de ez biztos, hogy nem jó, mert Jézus nem akarja, hogy számolgassuk. Ugyanakkor meg vagyok győződve, testvérek, hogy nincs sok ideje a világnak. Nincs sok ideje. Annyi minden jelzi. A globalizációtól kezdve nem az emberiség számának a növekvése, nézzük meg, mekkora a tudomány, az orvostudomány, és egyre több beteg van. Hát egy csomó mindent nem tudnak megmagyarázni, hogy miért, hogyan alakul. Lehet, hogy majd 10 év múlva vagy 5 év múlva tudják, akkor majd jönnek új betegségek és új emberi nyomorúságok, és ez még csak a test. Hát ami az emberi lelkekben történik, hát az kétségbeejtő. Sikeresen elvégezte az emberek életében a sátán, hogy olyan megoldásokat keresnek, amelyek lebénítják az ember normális gondolkozását. Tehát ez, hogy tanítunk, és akkor volt nekem, talán 30 éve kaptam, és egy halom olyan kis nyomtatványt, ami arról szól, hogy Isten megismerése, Krisztus követése és bizonyságtétel Krisztusról. A Billy Graham társaságnak volt ez a kiadványa, ahol az első füzet tanítja azt, aki nem ismeri Istent, de aztán ezt a füzetet használni lehet arra, amikor valakit tanítani szeretnénk, Jézusról beszélni. És az a jó benne, hogy Billy Graham volt talán a nagyok között az az ökumenikus személy, aki mindenkit Jézushoz akart vezetni. Aki mindig beszélt a bűnről, mindig beszélt Krisztusnak az áldozatáról. És ezért az Isten megismerésénél az első az, hogy a bűn elválaszt Istentől. És így van egy ilyen összehajtogathatós füzet, és már csak 2 vagy 3 alkalom van hátra, hogy befejezzük, és akkor jön augusztus 31-e, addig tart a szolgálati időnk. De testvérek, boldogok vagyunk, hogy mennyire fogják a testvérek akik nincsenek sokan, 18-an, 12-en, 14-en voltunk a legtöbben, mindenkinek megvan a füzete, mindenkinek vásároltam egy ilyen összecsukható, kinyitható, keményfedelű valamit, hogy benne legyenek a lapok. Mindenkinek az volt a házi feladat, hogy minden igét, ami ki van jelölve, ki kell másolni belőle, és a testvérek hűségesen körmölték egy-kettő kivételével, akinek már úgy remeg a keze, hogy nem tud írni. De ez csak az az érdekes ebben, hogy nem lehet az ige ismeret nélkül, ráadásul elolvas valaki egy ószövetségi könyvet, és akkor nagy dolgot cselekedett, mert nem mindegyik könnyű olvasmány, és akkor ő mondja, hogy ismerem a Szentírást, akkor elkezdek beszélni. De ugye Jézust kell megismernünk az egész Bibliából. Hiszen azért adta nekünk Isten, hogy mi felismerjük, hogy Jézus itt, hogy el fog jönni, és hogy eljött. Ez a kulcs, tehát úgy bizonyságot tenni, hogy van egy lelki élményem, attól én mindenkit óvnék. A harmadik pontom itt a békesség evangéliuma hirdetéséhez felvenni a sarut vagy a katonai csizmát, az a felhatalmazás. És szeretném azt mondani, a felhatalmazás lényege, presbiterek letérdelnek, mondanak egy igét, vagy nem, a lelkész a fejükre teszi a kezét, aztán megy és megvannak ők a presbiterek. Ugyanezt megcsinálja a püspök, amikor lelkészavatás van, igen, ők lesznek a lelkészek, fel vannak hatalmazva. Én azt gondolom, hogy a bizonyságtételhez ez az emberi felhatalmazás nem szükséges. De mégse baj, hogyha van olyan hívő testvérem, akinek beszélek arról, hogy én beszélni akarok Jézusról. Mert akkor tudunk együtt imádkozni. Vagy ha van egy biblia köri közösség, amelynek a tagjai vagyunk, akkor ott el tudjuk mondani, hogy én már beszéltem egyszer-kétszer, de szeretném, ha együtt imádkoznánk azért, hogy felhatalmazást kapjak. Én visszaemlékszem sokszor, nem is könnyű szívvel, mi tulajdonképpen néhány dolgot nem tanultunk meg, amit jó lett volna megtanulni a teológiai képzés alatt, de alapvetően krisztocentrikus teológiát tanultunk. Tehát az ige hirdetéseink középpontjában, ma is, ha találkozunk, azt látom a kortársaimmal, kicsit idősebbekkel, vagy kicsit fiatalabbakkal, hogy a gondolkozásukban ott van Jézus. Az ige hirdetéseik úgy gondolom, hogy korrekt ige hirdetések voltak. De ott lezáródott az igei szolgálatuk. Pedig az igei szolgálat az a családlátogatásnak, az utcán való találkozásnak, a sérült lelkek ápolásának a feladata. Tehát legalább olyan fontos a pásztori szolgálat, mint az ige hirdetői szolgálat. És erre nem volt megfelelő kiképzés. Valamilyen indítatás, valakivel egyszer beszéltem, és azt mondja, hogy ő ki fog menni, volt ilyen küldetés tudata valamelyik afrikai országba, mert ő ott akar szolgálni. És én azon a tájon jutottam élő hitre, teológus koromban, és mondtam neki, te szétnéztél már itt Magyarországon? Nézd rám, hogy mit akarok? Hát mondom neki, hát itt a missziói terület. Ez testvérek, 1960-61 táján volt, amikor még nem gondolta senki, hogy mekkora a baj. Hát nagy volt a baj akkor is. És aztán, hát egy idő után, valahogy többször beszélgettünk, egy idő után azt mondta, hogy hát tényleg nem megyek sehova. Itt akarok szolgálni. És nem mondom azt, hogy ha valakinek tényleg az a küldetése az Úrtól, hogy menjen idegen országokba, akkor menjen. El szoktam mondani, hogy a dél-koreai egyetemeken azzal küldik el a záróvizsgáról és a diploma osztón azokat a fiatalokat, akik külföldi szolgálatra akarnak menni, hogy kaptok erőt felülről, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És 26 ezer dél-koreai fiatal ember szolgál Európában és Amerikában. mert rászorulunk. De a felhatalmazás az azt jelenti, hogy érzem, hogy nekem azokat a dolgokat, amiket én Jézusról tudok, azt el kell mondani valakinek. Ha csak ennyit tudok mondani, hogy neked Jézusra van szükséged, honnan gondolod? Hát nekem is. Tehát nem kell kitalálni, hogy valami mekkora előadásokat tartsunk, de ezt is feladnám most második házi feladat. Mi volt az első? Az efezusi levelet tessenek otthon elolvasni elejétől végig, ha lehet több nap egymás után. Igen. Most az lenne a házi feladatom, akik nem gyakorolják, mert hiszen a legtöbben gyakoroljuk, hogy a Bibliaolvasó útmutatóban, amelyik igével Isten megszólított, ha nincs ilyen füzetünk, ilyen kockás füzetünk, akkor vegyünk egyet, és írjuk ki azt az igét, és minden nap olvassuk el. Első nap az egyet, aztán amikor lesz kettő, akkor kettőt, amikor már 100 ige van, akkor mind a 100-at olvassuk. És rájövünk a közepe táján, hogy nem is kell megtanulni, mert az agy rááll arra, hogy rögzítse magába az igéket. Jó? És akkor hogy is történik az, hogy most én valakihez oda megyek, és akarok neki az Úr Jézusról beszélni, mit is szeretnék nála elérni? Én elmondom, hogy én mit, hogy üdvözüljön. Hát különben nem érdemes az egészet, nem érdemes igét hirdetni, nem érdemes bizonyságot tenni, hanem az a cél, hogy örök élete legyen. És ehhez Isten ad óriási szeretetet és megértést. És a felhatalmazás azért is kell, mert úgy szólalok meg, hogy tudom, ha én beszélek hozzá, semmi nem történik vele. Ugyanakkor, ha visszautasít, nem engem utasított vissza. Ez nem egy olyan, hogy aztán többet nem beszélek vele, csak hogy tisztában vagyok vele, mert látok olykor embereket, akik eljönnek és elmondják, de hányszor beszéltem már neki, és olyan sértődöttek, ilyenkor meg szoktam kérdezni, hányszor szólt hozzád az Úr? Valaki elcsodálkozott, hogy hozzá még egyszer se, akkor mit akarsz elmondani? De valaki elmondja, megszégyenülve, hogy de bizony hányszor szólt, mennyire türelmes az Isten, hát akkor kérd, hogy legyen benned türelem. És a felhatalmazás az egy biztosíték. Hát nem magamat képviselem, hanem az Urat. Az ő királyságát képviselem. És az hatalom. Itt a lelki fegyverzetet, hát miért akarja Isten, hogy felvegyük? Miért akarja? Mert abban benne van a hatalma. Benne van, hogy az egy olyan öltözék, amelyben védelemben vagyunk, biztos védelemben. Nem én biztosítom a védelmet a magam számára, hanem Isten biztosítja számomra, hogy védelemben vagyok. Amikor elindulunk igét hirdetni, hát nyilvánvalóan minden ige hirdetés előtt imádkozunk. Előtte, ha tudjuk, hogy mikor lesz, lehet, hogy hetekkel előtte is, aztán újra és újra. Mikor valakihez menni akarok, akkor imádkozok. De ha van egy spontán találkozásom, hát akkor is azzal kezdem, hogy valahogy hát legyen egy valóságos, biztos kapcsolatom legyen az Úrral, mert mi is a szándékom? Hogy üdvözüljön, akit megszólítok. Hogy örök élete legyen. Valaki azt gondolná, hogy a 2. Timóteusi levél második fejezetében szóló ige az kifejezetten apostol jelölteknek szól, mégis érdemes végig gondolnunk, az igét, a bizonyságtételt, nem azt nézem, hogy van-e ott mellette egy liberális, akkor nem mondom, van-e ott mellette egy másik, hanem alkalmas és alkalmatlan időben. Tehát nem kell megnézni azt, hogy most mit fog szólni egy harmadik ember, ha véletlenül ott van, mert tudom, hogy ő hogy gondolkozik, akkor nem szólok. Nagyon hamar közeledik a felszólítás, hogy fedj. Ettől nagyon óvnék minden bizonyságtevő testvérek, hogy fedjen addig. Úgy gondoljuk meg, hogy ki mit szólna hozzá, hogyha odalép hozzá egy lelkész, és azt mondja, hogy nem jó a te életed. Nem jó. Ha ezt el tudjuk viselni, ha mi már elviseltük azt, hogy valaki szólt, és nem sértődtünk meg, ha hálásak voltunk azért, mert megszólított, nem feltétlenül lelkész, valaki, egy hívő ember, mondjuk azt, hogy tedd le az italos poharadat, tedd le a cigarettát. Nekem is mondták, mert javában új életben jártam, hívő ember volt, hogy ezt már igazán le kéne tenni, és én ezt magamtól is tudtam, testvérek. És egy óriási harc volt, hosszú időn át tartó harc. De hát szeretett, aki mondta. Tehát a feddés, az úgy gondolom, hogy csak nagyon szent embereknek adatik, akik nagyon el vannak merülve Krisztus szentségében. Az intés hasonlóképpen. De a biztos türelemmel és tanítással itt tesz, hogy hát ugye nagyon jó, persze minden jó, ami a Bibliában van, a magától növekvő vetés, hogy a gazda nem rohan ki minden nap, hogy megnézze, hogy hol tart az elvetett búza. Hát egy darabig sehol, nem is látszik semmi. Amikor meglátja, hogy ki jön, boldog, örül. De mégse rohangál minden nap, hogy nézze. Tehát ne lessük a bizonyságtételünk eredményét. Hanem imádkozzunk mindenkiért, akinek beszélünk az Úr csodálatos dolgairól. És mi lesz ennek az ajándéka? Nem tudjuk fölvenni a hit pajzsát, hogyha nem van, nincs bizonyságtevő életünk. Mert erősíti a hitünket. A mi általunk elmondott szavak erősítik a hitünket, hogyha az Isten igéjét adjuk tovább. Mert mégiscsak látszik, hogy valaki sírt, aztán nem sír. Hogy imádkoztam érte, elmondtam neki egy-két igét, és utána azt mondta, hogy most jobb. Tehát, hogy hatalma van annak a szónak, amit az Úr nevében mondunk, nem úgy történik, hogy mindig mondom, hogy az Úr nevében szólok hozzád, de az ő nevében szólok, Jézus a neve a személye, bebeburkolt élettel. És a hit pajzsa most a következő, amelyik örültem, hogy megnéztem, nem mindenütt egyformát írtak róla, hogy milyen pajzs, valaki azt mondta, hogy kis kerekpajzs, aztán néztem egy másik írásmagyarázatot, az azt mondta, hogy 1 méter 20 centi magas és 70 valahány centi széles pajzs, na ez tetszett nekem. Majd ki fog derülni a végén, hogy miért. De az egy kérdés természetesen ugye, hogy mi a hit? Hát a hit mindenképpen ismeret. A Szent Háromság Isten ismerete. Vagyis az, hogy amikor Istenről beszélünk, akkor valami módon előttünk kell, hogy legyen, hogy ki ő, és amikor a hitünkre gondolunk, akkor most picit gondoljunk az apostoli hitvallásra, egyáltalán mi szükség van rá, hát egy rövid összefoglalás, de hát feltárja előttünk, hogy Isten a teremtője mindennek. És míg néhány ember minél többet tanít a tudomány, annál inkább hitetlen lesz. Én minél nagyobbnak látja a tudomány a világot, annál inkább vagyok hívő, testvérek. Hát ez egy felfoghatatlan. Hát tudományos tételek a kozmosszal kapcsolatban folyamatosan új köntösbe öltöznek, csak egy a biztos, amiben hisznek a tudomány. Különben egy csomó minden változik, de nem is akarok erről most beszélni, hanem arról, hogy lehet olyan ostoba az ember, hogy hiszi, hogy minden semmiből van, és senkitől. Mert igazából semmiből, a nem létezőből teremtette Isten, de az eleje benne van. Ámulat, és a másik oldalon mindig az emberi ostobaság. Nem, időnként én nézem a Spektrum TV-t meg ezeket, nem mondom, hogy soha nem bosszantanak, ha felbosszankodok, akkor egy darabig nem nézem. De nézem, mert hát bámulatos dolog, hogy tudják csűrni, csavarni a dolgokat. Bámulatos dolog, amikor hallom ez egyik alkalommal egy biológustól, hogy feltehetőleg ez így van. Két héttel vagy két hónappal később ez mint egy megdönthetetlen tételt még senki se bizonyította be, de látta valahol leírva, ez így van, és aztán épül tovább az egész. De elengedhetem én is, mert annyira nem fontos, hogy mit mondanak. De hát ki az, aki ezt tette? Van-e számára lehetetlen? Ha pedig minden lehetséges számára, amitől nem véd meg engem, az el kellett, hogy érjen. Elég furcsa kanyar. Majd erre még visszatérek. Tehát a hit az az Isten ismerete. Hát hogy hihessek abba? Amikor mondtam, hogy kétkedő vagyok, testvérek, akkor én ezt tényleg komolyan gondolom. Talán beszélgetésben valakinek mondtam utána, hogy egyszer egy nagy grémiumban ott vagyunk, és egy vezető ember mérgesen felugrik, és azt mondja, hogy borzasztó ez a bizalmatlanság. Bennem is, azokkal szemben, akik ott voltak, bizalmatlanságban. És mindjárt jelentkeztem, ehhez csak hozzászólok. Csak azt mondtam, hogy a bizalom alapja a megbízhatóság. Testvérek, ez az Isten hitemre is igaz. Hát Isten megbízható, testvérek. Minden szava igaz. Ha még nem értem, akkor imádkozom, hogy még megértsem. De hát ha ennyi éven át, és hallok 90 éves hívőket, akik fiatalabb korban lettek hívőkké, hogy 8 évtizeden át, 7 évtizeden át soha nem csalódtak az Úrban. Mert ismerik, mert igazolja önmagát. És ez nagy kincs, hogy Isten igazolja önmagát. És ugye az igének a tartalmában benne van, hogy miért is kell nekünk egy olyan pajzs, ami a hit pajzsa, mert tüzes és mérgezett nyilak röpködnek a levegőben. Hát például mi az, ami csalódást okozhat nekem? Hát pont én kaptam ezt a súlyos betegséget. Pont engem csapnak be, pont velem tolnak ki. Tehát olyan bosszantó dolgokat lövel felénk, amik bizony védelem nélkül úgy hatnak ránk, hogy na, felgyújtják a házunkat. Felgyújtják a családunkat, ezek a nyilak. Felgyújtják a gyülekezeti közösséget, ezek a nyilak, ha nincs a hit pajzsa. Személyes életünk, családunk, gyülekezetünk rámehet arra, hogy nem azt gondoljuk a hitről, amit Isten világossá tesz. Az egyik része, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés, de hát az Isten szavába és személyébe vetett hit. Tehát Isten él, van. Tehát a kapcsolatom vele, testvérek, kevés, ha azt mondom, hogy olyan, mint a feleségemmel való kapcsolatom, de emberek között vele van a legjobb kapcsolatom. Tehát hozzá képest azt mondanám, hogy hozzá képest, ami több nekem, az az élő Isten. És nyilván a ti számotokra is, de hát ha itt az igében benne van, hogy erről beszéljünk, akkor jó, ha megerősödik bennünk, hogy ez egy kapcsolat. Ráadásul a Biblia szerint olyan kapcsolat, mint a házasság. Valamelyik nap talán az Eszter idézte a Hóseás próféta könyvét. És mi az én életemben, mi lesz tulajdonképpen a hit? Hát kapcsolat. Azt hiszem kedden este hallottuk az ige hirdetésben, hogy Gedeon nem Gedeon ment lerombolna bálványokat. Nem Gedeon, és akkor behelyettesíthetjük a saját nevünket, hanem az Úr. Az Úr cselekedett. Az Úr volt ott. Amikor mi védekezünk, hát mit tudunk védekezni, ha nincs velünk az Úr? Ez pedig azt jelenti, hogy a hit az ez egy folyamatos. Vannak benne holdfogyatkozások, de akkor is egy folyamatos, egy állandó. Hát mikor először jártam olyan hétre, ahol amikor elkezdődött az Iszákos mentő missziónak a munkája 83-ban, akkor lelkészeknek a lakásán elvétve volt telefon. Tehát tudomásul vettük azt, hogy egy hétig nem látjuk egymást, nem beszélünk egymásról, nem tudunk egymásról semmit. Volt azért egy nagyon jó összeköttetés, magasabb, mint a telefonpózna. Hát Isten. Hát imádkoztunk egymásért. Most azt Azt élvezem, testvérek, hogy van egy telefonom, és hát nem bármikor, de amikor annak az ideje van, akkor felveszem. És olyan jó kapcsolatot tartani. Olyan jó pár mondatot elmondani. Olyan jó, néha csak ennyi, ne félj, nem feledkeztem el, vagy nem feledkezem el, tudom, mikor kezdődik. Meg egyáltalán eseményeket. Szóval, és hát Isten jobban jelen van az életünkben. Ha jobban jelen van az életünkben, tehát ez a buta mondat, Isten jobban jelen van az életünkben, mint bármelyik ember, ha tényleg jobban jelen van az életünkben, de ő képes rá. Tehát maradjatok én bennem is, én ti bennetek. Hát ez egy csoda. És történik. Történik az életünkkel. És persze nem mondom, hogy mennyi minden betegség, haláleset, meg sok minden van, testvérek, amelyik mélyen megrázó. Ezek mind a tüzes nyilakhoz tartoznak. Emberek gonoszsága, mérgezett nyilakhoz tartoznak. Hamis tanítások hallgatása. Én nem vagyok tetőtől talpig boldog attól, hogy valaki napi 8-10 órát hallgat ige hirdetéseket. Nem Cseri Kálmánnal van bajom, testvérek, de oda se néztek, hogy mit hallgattok, csak hogy legyen. Így ment el a gyülekezetünkből egy testvérünk, mert eljött, megkeresett, ő hallgatta egy szenzációs tanítótól azt, hogy nincs kárhozat, nincs örök tűz. Kérdeztem, hogy honnan olvasta a tanító. Mert a Bibliában benne van, akkor azt nem onnan olvasta. De engem megnyugtatna, hogy a kisfiam nem lesz soha többet, de nem fog elkárhozni. Hát erre átment egy másik közösségbe. Mert az egy csemege prédikáció volt számára, amit hallgatott éjjel-nappal. Én mindig ige hirdetéseket hallgatok. Testvérek, tisztában vagyok magamra, hogy meglehetősen lazák a prédikációim. Tehát ezt le se lehet írni, mert sok minden kuszaság van benne, de hálás vagyok Istennek, hogy mondhatom. Tehát nem irigységből mondom, hát félrevezethetnek bennünket. Hát a Bibliából olvas, utána azt gondolom, hogy akkor a Bibliából beszél, ha némelyik prédikációban nincs benne Jézus. Hát akkor kiről beszélünk? És persze valószínű, hogy ránk ez annyira nem jellemző, hogy milyen tüzes nyíl, milyen tüzes és milyen mérgezett nyíl, testvérek, a gazdagság. A gazdagság. Amikor eljut egy-egy testvérünk oda, hogy elég nagy autója van, elég nagy szörfdeszkát lehet felrakni rá, akkor biztos, hogy valahol az Adrián köt ki, de nem biztos, mert ha még több pénze van, akkor repülőre teszi az egész hóbelevancot, vagy nem tudom, ott vesz fel kölcsönbe, és nem csak Jézusról feledkezik el, hanem a feleségéről, a gyerekeiről is. Hát óriási mérgezet nyíl a jólét. Tudom, hogy ha szűkölködik valaki, akkor attól szenved. És a gazdag a pénzétől sose szenved. Attól szenved, hogy nincs még több. De ha elhisszük, hogy Isten tényleg akarja az üdvösségünket, akarja, hogy minden ember üdvözüljön, akkor fogadjuk el, hogy ami velem történik, tulajdonképpen butaság, hogy beszélek róla, testvérek, de az, hogy fáj a vesém, az egy tény. De hogy hálát adok érte, az már nem olyan megszokott. Tehát azért azt gondolom, hogy valahol, ha megtaláljuk azt, hogy mi a célja Istennek, lehet, hogy csupán annyi, hogy figyelj már rám, vagy az, hogy lazult a kapcsolatod velem. Hát én nem mondhatom meg, lehet, hogy ha beszélgetnénk, akkor több mindent tudnék, de nem az a fontos, hanem Isten pontosan tudja, hogy mi miért történik az életünkkel. Még egy konfliktus helyzetet is felhasznál Isten arra, hogy valahol a vele való kapcsolatunk megújuljon, és ebben a megújult kapcsolatban a konfliktus helyzet megújuljon. Ilyen óriási ajándék, ilyen óriási jelentősége van a hit pajzsának. És most mondom, hogy miért tetszik nekem igazán ez a körülbelül 1 méter 20 és 70 valahány centi széles pajzs. Az ember mértékét, amikor egy padon megmérik, hogy hány ember tud beülni abba a padba, az 60 centi. Hát 70-valahány cent is az jó. De ez még nem mondtam el minden, most jön a java. Letérdeltek a pajzs mögé, hogy a repülő nyilak elsuhannak, vagy a kicsit ferdén tartott pajzs felfogta még az utána levőjét, meg az utána levőjét. Értitek ezt? Talán nem is kellene mondanom, hogy miért örülök annyira. Hát az imádságért. Letérdelek a pajzs mögé, amit hallottunk, nem a hitemben hiszek, hát Istenem őrület. Hát a hitemmel kapaszkodom. És lehet, hogy tévedtem, de néztem egy gyönyörű, szép természetfilmet afrikai vadonban, és ott mutattak cicákat. Cicákat mutattak. Én úgy szeretem, hogy kint vannak az udvaron, de mondjuk ez legyen az én ügyem. Viszont valami megriasztotta, és ott volt egy fa, és mind a 18 karmát belevéste a fába, és úgy jutott följebb. És nekem akkor, mert akkor már foglalkoztam ezzel az igével, akkor ezt a képet adta, hogy én minden érzékszervemmel kapaszkodom az Úrba imádsággal. Mert szükségem van rá, mert a megmenekülés lehetőségét az biztosítja számomra, hogy a veszélyeztetett helyzetben olyan helyre kerülök, ahol az Úr oltalmában vagyok, az ő védelmében vagyok. És nem véletlen, hogy ugye a Bibliának ez egy szakasza, hogy Pál apostol a fegyverzet felvétele után azt mondja, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Legyetek éberek teljes álhatatossággal, könyörögve valamennyi szentért, és én értem is. Hát itt nem arról van szó, hogy Pál nagyon alázatos, hanem arról van szó, hogy Pál, a szent életű apostol, tudja, hogy neki is ugyanúgy szüksége van, hogy érte imádkozzanak, mint mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy mások imádkozzanak értünk. És a hitből való imádság az, amely megtartja a mi új életünket. Amen. Uram, köszönöm neked ígédet. Köszönöm a lelki öltözetet. És Uram, köszönöm, hogyha az a négy, ami mögöttünk van, már a felvett fegyverzet közé tartozik. Hiszen te azért beszélsz velünk, mert azt akarod, Uram, hogy felvegyük magunkra az igazságot, te vagy az igazság, hogy felöltsük a megigazulás páncélját. Azt akarod, Uram, hogy készek legyünk rólad bizonyságot tenni, hogy emberek üdvözüljenek, és adsz védelmi eszközt, a hit pajzsát. Uram, amikor a tanítványok hozzád fordultak, növeld a hitünket. Azt mondtad, hogy elég annyi hit, mint a mustármag. Uram, ilyenkor, amikor ez eszembe jut, elszégyelem magamat előtted, hogy mennyire erőtlen, mennyire gyenge a hitem. És most azt kérem tőled, áraszd ki a te szent lelkedet, és töltsd meg mindnyájunk lelkét, hogy tudjunk lélek által imádkozni, fontos dolgokat kérni, önmagunk számára és mások számára. És Uram, add meg, hogy világosságunk legyen arra, hogy mi az akadálya bennünk annak, hogy mégse tudjuk felvenni a hit öltözetét. Nem tudjuk magunkra ölteni az igazság öltözetét. Sokszor szétesik minden az életünkben. Uram, könyörülj rajtunk. Tedd áldottá azokat az órákat, amik még előttünk vannak. Hogy hűséges tanítványként, megváltott gyermekekként, és másokért felelősséget hordozó bizonyságtevőiddé lehessünk. Amen. Jézus, ő megváltó.
király, béke hív nekem. Állam éged márán, mert atyám lett az Isten, és el